Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden feltétel adott ahhoz, hogy februárban a földbe kerülhessen az első beton a paksi atomerőmű beruházáson. Elkészült a vasbeton szerkezet és működésbe állt a betonkeverőüzem is, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Rosszatom orosz nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott telefonos egyeztetést. Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök szoros munkakapcsolatának, barátságának fontos eredménye, hogy a paksi beruházást most fel tudjuk gyorsítani, ezáltal Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményei is biztonságban vannak, jelezte a tárcavezető. Kína mostanra minden aspektusban Magyarország legfontosabb gazdasági partnere az Európai Unión kívül, amit mutat az is, hogy a tavaly évben az Európába irányuló kínai beruházások 31%-a hazánkba érkezett, közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kínai vállalatok vezetőivel vett részt munkareggelin. Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687.100, a nettó átlagkereset 475.100 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,5, a nettó 10, a reálkereset pedig 5,5%-kal felülmúlta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 568.700, a nettóé 397.400 forintot ért el, 10,4, illetve 11,1%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakinál. 11 pontos megállapodás kötött a vállalkozások terheinek csökkentésére és a bürokrácia egyszerűsítésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával a kormány. Az alanyi áfamentesség értékhatára 2026-ban 20 millió forintra emelkedik, az általányadózók költséghányada pedig 2027-ben 50%-ra nő. Csökkentik a főállású egyéni vállalkozók szocfó alapját, és bővítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. Zöld beruházásokra és környezeti károk helyreállítására 100 millió forintos adókedvezményt biztosítanak, miközben fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését. Benyújtotta a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek. Eszerint jövőre a negyedét kapják meg a jogosultak, a teljes összeg kifizetésére pedig 5 évet ad a kormánynak a tervezet, vagyis legkésőbb 2030-ra. A juttatás annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesül az ellátásban. Decemberben az ünnepek miatt előbb jön majd a nyugdíj. Már az első munkanapot követő napon megérkezik a juttatás a bankszámlákra, és postai úton is korábban viszik ki az évközben megszokottnál, írja a 24.hu portál, hozzátéve, hogy ezt a közelgő karácsony miatt szokás így intézni az év utolsó hónapjában. Dmitrij Medvegyevvel, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsa elnökhelyettesével, Oroszország korábbi elnökével, miniszterelnökével találkozott Torockai László. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke frakcióvezetője Kárpátaljáról szóló dokumentumot adott át az orosz vezetőnek. Ez részben az 1991-es népszavazásról szól, amely autonómiát biztosítana Kárpátaljának, de az ukrán parlament, a nemzetközi jogot megsértve, a mai napig nem ratifikálta a nép döntését. Másrészt a magyarokat és ruszinokat érő jogsértéseket sorolta fel. Megjelent az Északai Magyar Közlönyben az a rendelet, amely szerint a katonák pulykapénzt kapnak. A hivatásosok és a szerződéses állományúak is, a honvédelmi alkalmazottak, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott munkavállalók, valamint a tárca gondoskodási körébe tartozók december 16-áig egyszeri alkalommal legfeljebb nettó 120.000 forint összegű szépkártya juttatásban részesülnek. Európai szupercentrumként működhet mostantól a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikája. Akár 30-40%-kal növekedhet a betegforgalom decembertől az intézmény történetének legnagyobb beruházásával. Az új hétszintes épületrészben a legmodernebb orvostechnológiai eszközök, high-tech képalkotó diagnosztikai központ, hibrid laborok és korszerű ambulanciák kerültek. A 9 milliárd 100 millió forintból megvalósult beruházással mintegy 50%-kal nőtt a klinika alapterülete. Szavazatszámláló bizottsági tagokat toboroz a Nemzeti Választási Iroda jövő évi országgyűlési választásra. Ők munkájukért bruttó 80 ezer forint díjazásban részesülnek, valamint a szavazás napját követő munkanapon mentesülnek a munkavégzés alól. Végül az időjárásról. Az eddigi borongós időt valami teljesen más váltja fel. Holnap már általában derült lesz az ég, így csapadék sem hullik, és mérsékelt marad majd a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 5 és mínusz 3, napközben aztán plusz 5-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Órralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Van egy érzés, ami összeköt, mint testünket a vég, ami bármerre is járunk, minden úton elkísér. Ha te is érzed, kérlek, gondolj néha rám, és többé nem választ el semmilyen, semmilyen határ. Ha hozzám szólsz, már jól tudom, vérek vagyunk, mert közös nyelven mondjuk el, hogy összetartozunk, hisz régen egy a sorsunk, a hitünk s a bánatunk. Egymásért élünk, s ha kell, egymásért halunk. Segítünk, hogy mindig megtaláld a hazád. Fújhat bármerről a szél, fontos vagy nekünk, mert a holnapban csak együtt létezhetünk.
csak együtt, együtt létezhetünk.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A múlt hét péntekén egy érdekes előadásnak volt helyszíne, az Egerhez közeli Demjén Művelődési Háza. 16 órától a Baglyok Gyermekkora című előadásra várták az óvodásokat. Az előadást természetesen az idősebbek is élénk figyelemmel kísérték. Most az előadót, dr. Székely Sándor etológust, a Provértes Alapítvány alapító tagját hallják. Bevallom őszintén, hogy szerettem volna felkészülni dr. Székely Sándorból, de az interneten nem sok mindent találtam. Találtam egy verset, amit ön írt, és ez egyfajta önéletrajz. A Provértes Alapítvány honlapján benne van az egyik könyvbe is, mert azt is onnan tudom, hogy verseket is írt, de az ELTE-n tanított. Mi az, amit még nem tudok?
Vidékre költöztem a szupesti lét után, és ott próbáltam a természettől többet megtanulni, mint amit az egyetem adott. Biológus vagyok egyébként, és azt végeztem, és valóban többet adott.
Ózdon született?
Így van.
Az hivatalos adat? Honnan, hova vitte az élet?
A szüleim korán fölköltöztek Pestre, és sajnos Pestre vitt az élet, de a nyarakat mindig a Bükkbe töltöttem, úgyhogy a természet szeretet az előjött már gimnazista koromban.
A Bükkben hova volt, vagy kihez volt visszajárni?
Ózd, Borsod, Nádasd, Arlói tó, Uppony, és hát részt vettem nagyon sokszor, vagy többször is a sólyomőrzésben, úgyhogy az egy jó program, ismert program, gondolom.
Igen, ez a kerecsen sólyomőrzés, akkoriban divat volt, vagy rossz szokás, hogy kifosztották a fészkeket, kiszedték a tojást, a fiókát, és eladták külföldön. Hogy került bele a természetvédelembe, a természetvilágába?
Igazából, amikor vidékre költöztem, nagyon jó barátságot kötöttem a Vértesben működő természetvédelmi őrrel, Visztó Leventével. Őtőle kezdtem a madarászatot tanulni, tőle tudtam meg a legtöbbet ennek a vidéknek a madárvilágáról, és hát ennek a nálam is elhivatottabb, természet felé elhivatottabb embernek köszönhetem, hogy ő javasolta, hogy alakítsunk egy Provértes természetvédelmi alapítványt. Hárman alapítottuk, 91-92-ben, tehát ez már egy igen régen működés, nagyon sikeresen működő természetvédelmi alapítvány.
Erre még vissza szeretném majd térni, de ön biológus lett, etológus. Ezekről az évekről valamit tudhatunk?
Nagy szerencsém volt, mert eredetileg a genetika tanszéken mindenféle növénykísérletekből írtam a doktorimat, de találkoztam Csányi Vilmos professzorral, akit sokan ismernek, és ő elcsábította. Akkor kezdte alakítani az etológia tanszéket, és bemaradtam az egyetemen tanársegédként, hozzá kerültem, és ővel kezdtem el az etológusi pályafutást.
Az etológia most vagy akkor házi állatokhoz kötődött, vagy vadállatokhoz?
A Csányi professzor, amikor egyáltalán ezt a tudományt behozta Magyarországra, halakkal kezdett kísérletezni, akváriumi halakkal, sok szempontból jó, mert magatartás genetikát csináltunk, amihez a gyors szaporíthatóság az fontos volt. De aztán később ebben a Csányi professzor által vezetett tanszéken is mindenféle állatok kezdtek megfordulni. Például kutyakísérletekkel kezdtünk, azt szinte mindenki ismeri, azóta még jobban felfejlődött. Koriban egy róka került hozzám, az volt a kontrollállat a kutyákkal szemben, és nagyon élveztem a vele való dolgozást. Utána még eljöttem a tanszékről, a tanszék egy kicsit átalakult, és én az Állattenyésztési Kutatóintézetbe kerültem Herceghalomra, ott már házi állatokkal dolgoztam. Valóban, majd kikerültem az Egyesült Államokba, ahol a Harvard Egyetemen dolgoztam, ott kalambokkal dolgoztam. Aztán hazajöttem Magyarországra, még néhány évig dolgoztam ebben a szakmában, de úgy éreztem, hogy ez a lehetőség, a kutatási lehetőség, ami Magyarországon volt abban az időben, ez 85 tájára tevődik. Ez nem üti meg azt a mértéket, amit kint lehetett csinálnom. Ugyanakkor viszont az Egyesült Államokban se akartam disszidálni, mert van valami ilyen kötődése az embernek, amit úgy hívnák, hogy honvágy meg hazaszeretet. Én inkább azt választottam, hogy hazajövök és itt maradok.
És mi volt a legérdekesebb a kutatásaiban, mely állatcsoport vagy faj?
Főleg a vadállatok, tehát a háziasított állatok azok már egy kicsikét, úgy mondjam, lebutítottabb állatoknak néznek ki, az emberhez idomuló, igazi szelekció révén is az emberhez szoktatott élőlények, a vadállatok azok, amiket jobban szeretek, neveltem föl szarvas tehenet például 2 éven keresztül, egész kölyök korától rókát neveltem, ezek állnak közel, meg persze a madarak.
Baglyokról tartott előadást, nem tudta, hogy mondjam, levetkőzni azt, hogy etológus, mert hát ha nem is minden percét ezeknek a madaraknak rögzítette, de azért a fontosabb mozzanatokat elkapta.
Ez a fióka nevelés, ez a legutolsó etapja az életemnek, vagy a munkámnak, amiben az különösen izgalmas, hogy hogyan tud az ember gyakorlatilag szülőjévé válni egy olyan állatfajnak, amihez semmi köze. Tehát például a baglyokhoz, hollóhoz, egyéb madarakhoz. És úgy gondolom, hogy ez a fajta kötődés, ami kialakul egy ember meg egy madár ilyen intenzív együttléte között, ez nagyon sok minden hitet, amit azt gondolunk, hogy az állatok mások, mint az emberek, ez megdöntött bennem.
Tehát már ember számba vette őket?
Igen, természetesen. Nem csak én. Azóta, hál' Istennek, egy 5 évvel ezelőtt volt egy világkonferencia arról, hogy gondolkodnak-e az állatok. És ez a világkonferencián egyértelműen a tudósok egyetértettek abba, hogy igen, minden gerinces állatban feltételezhetünk érzelmeket, gondolkodást, más-más szinten persze, de ez a más-más szint ez éppen ahhoz illeszkedik, hogy éppen milyen életkörülményeik vannak, milyen az élőhelyük. Egy állatot az élőhelye szab meg.
És igaz az, hogy az aranyhal csak 7 másodpercig tud visszaemlékezni?
Ezt én is olvastam, nem tudtam lemérni, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy próbáljunk meg aranyhalak lenni egy akváriumban 7 másodpercig, és ott fogunk megfulladni.
Vissza a vérteshez, ugye említettem, hogy még azzal foglalkozunk, a pólóján egy provértes embléma van a természet szolgálatában, ugye? Jól olvasom?
Igen.
Miért vértes, miért pro?
Én komolyan gondoltam a vidékre költözést, és gyakorlatilag a családdal le akartam költözni egy falusi házba, egy falusi kertbe, lehetőleg minél közelebb az erdőhöz, és egy ilyen russzói életet akartam élni, amiben persze az állatokkal foglalkozom a legtöbbet. Itt találtam egy ilyen házat, 80 méterre a természetvédelmi terület határától, és ide költöztem.
És a maga a szervezet?
Ez az, amit megalapítottunk a Viszó Levente ötlete alapján.
Igen, de milyen elfoglaltságot ad ez önnek?
Olyan elfoglaltságot ad, hogy mint alapító tag részt veszek bizonyos fajta üléseken, közgyűléseken. Én egyik létrehozója voltam.
Akkor milyen céllal hozták ezt létre?
Összefogni azokat a lehetőségeket, amik a vértesben lévő falvakból adódik. Tehát az embereket is a természetvédelem szolgálatába állítani. Ebből jött létre a Provértes Naturpark, a Vértesi Naturpark, ami gyakorlatilag 18 településnek, mind a vértes környéki településeknek az összefogása. Nyilván a természetvédelemhez pénz is kell, tehát nem elég kinyilvánítani, hogy szeretem a természetet, hanem ezt az embereket el kell kötelezni ez irányba, és az egészhez pénzt kell szerezni. És hát nyilván ezt összeköti az ember a turizmussal, akkor abból már jön össze valamennyi, amennyi önfenntartóvá teszi ezt a működést.
Talán ellentmondásnak tűnik a turizmus, meg a fenntarthatóság, meg a természetvédelem.
Ebben az összefüggésben nem, mert az nagyon széles körben megismerik azt a területet, promotálják mindenféle internetes honlapokon, de akkor az a falvaknak is jó, mert oda a turisták eljönnek, szálláshelyet, táplálkozást biztosít nekik a falu, és a falunak is bevétele származik ebből. A turizmus persze az olyan turizmus, amiben azt is megtanítják az embereknek, hogy mire kell vigyázni, mik a védett növények, stb. Stb.
Az, hogy hogy kell a természettel bánni, azért az nagyon érdekes, mert az a sok videó, ami kering az interneten a medvékkel, szelfizőkről, azért elgondolkodtatja az embert, hogy hogyan viszonyulunk, vagy hogyan kéne viszonyulnunk a vadállatokhoz, vagy a természethez.
Tisztelnünk kéne az élőhelyüket. Nem volna szabad a földhivatalokban csak emberneveket találnunk. Ez egy nagyon vadnak tűnő gondolat, de ezek az állatoknak a többsége néhány millió évvel hamarabb volt ott, mint amikor mi oda mentünk a földhivatalba, és a nevünkre könyveztettük azt a területet. Tehát egy terület értékét, ha természetvédőként állunk hozzá, nem csak abban a aranykorona értékben kéne mérni, amit ott a lelkes agrárszakemberek megmérnek, hanem oda kéne vinni természetvédőket, madarászokat, etológusokat, bogarászokat, entomológusokat, akik megnézik, hogy na, hány bogárfaj van ott, vagy hány olyan mezei rédicske repül a vízfelületek fölött, amiket, hogyha ott másra használjuk a vizet, azok kipusztulnak, mert ők is tulajdonosok. De hát ez annyira meredek gondolat, hogy nagyon nehéz ezt megértetni olyanokkal, akik hatalomban vannak.
Jelenleg van valamilyen állata?
Most jelenleg mentett állatom nincs, tehát nagyon öreg vagyok én már, és ezek nagyon leterhelők. Bizonyára látta a videón, hogy ez 3-3,5 hónapos helyvenlevés jelent, tehát ott nem szabad betegnek lenni, mert nincs idő elmenni orvoshoz, mert kiabál a magoly, hogy adjak neki enni. Most már ezt nem tudom csinálni igazából, be kell valljam, de a Covid előtt még volt, akkor még voltak mentett állataim. Tehát én a madármentésben voltam, és ezt, amit itt is próbáltam átadni, csak gyerekeknek az túl magas lett volna, hogy én úgy neveltem az állatokat, hogy megvártam, még maguktól elmennek szépen. Tehát nem tartom ketrezbe, és aztán utána oda hívom a tévét, hogy lássák, hogy repült. Ez szerencsétlen madár, azt sem tudja, hogy hol van, mert idáig ketrezbe volt. Tájismerete semmi nincs, feltehetően az összes körül levő területeket már valamelyik másik faj birtokolja, vagy ugyanannak a fajnak másik egyede, tehát el fogja zavarni a francba onnan. Ehelyett gondoltam én azt, hogy meg kell várni, amíg a madár maga találja meg ezt az utat, hogy maga ellássa magát.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Székely Sándor etológust, a Provértes Alapítvány alapító tagját hallották.
most fellém evett Ilyen kutya nincs is című könyvének 14. része következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
A Saskatoontól északra eső nyárfásokban tömérdek galléros fajd élt, és alkalomattán mi is vadásztunk erre a csalafinta madárra. A galléros fajdok szorosan összetartanak, hogy fedezzék egymást, és nehéz eltalálni őket, de ha egyszer sikerült, miénk volt a zsákmány, mert Korcsi mindig rájuk lelt, pedig a legvalószínűtlenebb helyeken bujkáltak. A Vakaf tó közelében egy fagyos hajnalon csak felületesen sikerült megsebesítenem egy fajdot, és csalódottan néztem, hogy átrepül a közbe eső ingovány felett, és eltűnik egy gyémánt fűz felső ágainak útvesztőjében. Korcsi persze nyomban felkerekedett, de én biztosra vettem, hogy nyomát sem fogja találni. Minden remény nélkül indultam utána a zsombékok köz, de jóformán pár lépést is alig tettem még, amikor a fűszfán kitört a haddelhad. A hatalmas, legalább 6 méter magas fa ingadozni kezdett, recsegett, ropogott. Megtorpantam, és csak néztem meretten, majd kis idő elteltével egy fehér villanást láttam, s nyomban ezt követően Korcsi fejét pillantottam meg a fa tetején, szájában a galléros fajddal szokás szerint. Nem mondom, elég sok nehézség árán vergődött le az ágak közül a földre, és meglehetősen zilált állapotban volt, amikor végre megérkezett hozzám, de hálás gratulációmat higgadt nyugalommal fogadta. Ő teljesen természetesnek tekintette az apportírozás ilyen csúcs teljesítményeit. Még az égbolt sem nyújtott biztos menedéket előle, hiszen nem egyszer láttam 2-3 méter magasra vetődni, hogy elkapjon egy-egy lassan felemelkedő, enyhén sérült préritjúkot vagy foglyot. Ami pedig a vizet illeti, végzetes tudatlanságban szenvedett az a sebesült réce, amelyik azt hitte, hogy a vízen biztonságban lesz. Korcsi soha nem törődött bele a récék olajízébe, és mindig csak a szánytollak végét szorította a foga közé, felvicsorított szájjal, mintha a récéből valami förtelmes bűz áradna. Annyira undorodott tőlük, hogy soha nem volt képes végezni közülük egyel sem, pedig ez a viszolygás néha bajba is sodorta. A Móta tónál papát meg engem egy ízben az a szerencse ért, hogy 4 lövéssel 5 tőkés récét sikerült elejtenünk. Bal szerencsénkre viszont mind az 5 életben maradt elég mozgékonyan, bár repülni már nem tudtak. Korcsi utánok eredt, de a part túlságosan iszapos volt, csupán a vízig jutott el akadálytalanul. Képtelen lett volna visszaevickélni a szilárd talajra, hát még egy csapkodó récével a fogai közt. Úgy oldotta meg a problémát, hogy a zsákmányt kiszállította a tó egy parányi szigetére, mi pedig ellaholtunk csónakért. Fél órával később különös állapotokat találtunk a szigetecskén. Ott volt Korcsi, és ott volt az 5 tőkés réce is, de mindnyájan lázas nyüzsgésben. Egyszerre 2 vagy 3 réce kacsázott a víz felé, Korcsi azonban közéjük és a szabadság közé rontott és visszaterelte őket az emelkedőre. Aztán elkapta az egyik réce szárnyát, a másikra a szószoros értelmében rátelepedett, kettőjüket a 2 mancsával fogta le, az 5. pedig ráhasalni iparkodott. Ám de az 5. egérutat nyert és tovadöcögött. Ennek okán Korcsi kénytelen volt otthagyni fogjait, akik persze rögtön eliszkoltak, és Korcsi kezdhette előről az egészet. Már-már ereje végén járt, amikor segítségére siettünk, és ami vadászaton még soha nem fordult elő, ez egyszer amúgy Isten igazából kimerültnek láttam. Voltaképpen máig sem tudom, hogy azt az 5 viaskodó récét hogyan volt képes egyáltalán a szigetecskére sikeríteni. Búvár technikáját már réges-rég tökélyre fejlesztette, akár 1,5 méterre is lebukott, és legalább 1 percig vissza tudta tartani a lélegzetét. Hamarosan azt is megtanulta, hogy egy-egy mélyen alámerülő vadkacsát olykor úgy is el lehet fogni, ha a felszínen várja valószínű felbukkanásának helyén, és ott visszakényszeríti a víz alá, mielőtt levegőt vehetne. Mindössze egyszer láttam vereséget szenvedni vadszárnyastól, de az sem volt igazi réce, hanem egy nyugati vöcsök. Korcsi akkor már behozott egy csörgő récét, de visszaugrott a vízbe, mert véleménye szerint a másik szárnyas is csak őt várta. Mi megpróbáltuk ugyan lebeszélni, de nem hagyta magát. Mivel tudtuk, mennyire nem érdemes vitatkozni vele, engedtük, hadd menjen a saját feje után, holott a vöcsök épp és sértetlen volt, legalábbis a mi golyóink nem tettek benne kárt. A vöcskök nemigen repülnek, ellenben úgy úsznak a víz alatt, akár a hal, így hát Korcsi majd egy óra hosszat fogocskázott vele, miközben papa meg én a leshelyen lapultunk, és próbáltuk elfojtani röhögésünket. Korcsinak semmiképpen sem volt szabad észrevennie, hogy mulatunk rajta. Egy csöppet sem értékelte a humort, ha ő volt a nevetség tárgya. Korcsit egyre jobban bőszítette az ipi apacs, és bár a víz legalább 4-5 méter mély volt, végül letett a vöcsök kifárasztásáról, és elhatározta, hogy utána bukik a víz alá. De testalkata alkalmatlan volt a túl mély merüléshez, inkább csak lebegett a vízben, és súlyelosztása sem felelt meg igazán a célnak. A harmadik lebukási kísérletnél jókorát hengerbucskázott, és hassal felfelé érkezett a felszínre. Ekkor, de csak is ekkor vonult vissza kelletlenül a partra. Azon mód elvittük egy kis fajd vadászatra, hogy mielőbb feledje a vereség keserű ízét, másrészt, hogy megszabaduljon attól a pár liter víztől, amit lenyelt. Korcsi fenomenális képességeinek csak hamar híre kelt, már csak azért is, mert sem papa, sem én nem mértük szerényen a szót vele kapcsolatban. A helybeli vadászok eleinte némi kételjel fogadták dicsekvésünket, de miután néhányan látták őt munkában, a hitetlenkedésük elpárolgott, és Korcsi a város büszkesége lett, sőt, a neve nem sokára Saskatchewan szerte a kiválóság mércéjét jelentette vadászkörökben. Sőt, Korcsi hova tovább valamiféle jelképpé vált, jellegzetesen nyugati jelképpé, mert esküt hívei hébe-hóba kissé megtoldották vitézi tetteit egy-egy hiszékeny idegen hallgatójú kedvéért, kivált, ha az idegen keletről vetődött hozzánk. De végül éppen egy idegen és Korcsi néhány hazai rajongójának efféle találkozása eredményezte kutyánk legnagyszerűbb, legemlékezetesebb diadalát, egy olyan sikert, amelyet nem felednek Saskatoonba, amíg csak akad a környéken szárnyas vad, meg hozzávaló vadászkutya.
Elhangzott fellémevet Ilyen kutya nincs is című könyvének 14. része. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2025-ben. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikus Somogyi Márton nevében is. Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szentek, szent életű emberek.
A Szent Péter és Szent Pál bazilikák fölszentelésének ünnepe. Már a 12. században megünnepelték a vatikáni Szent Péter bazilikának és az Ostiai úton lévő Szent Pál bazilikának Szent Szilveszter, illetve Szent Szirícius pápa által a 4. században végzett fölszentelése évfordulóját. Ez a megemlékezés az újkorban az egész római szertartású egyházra kiterjedt. Amint augusztus 5-én a római Santa Maria Maggiore nagyobb Mária bazilika fölszentelésének évfordulóján az Isten szülőt ünnepeljük, úgy a mai napon a két főapostolt, Pétert és Pált tiszteljük. Ezen a napon a reggeli dicséretben a himnusz szavaival ezt imádkozzuk. Péter jó pásztor, halld meg esdeklő szavunk, bűneink láncát oldozd meg, hisz Jézusunk rád bízta egykor a mennyország kulcsait, szabaddal nyithatsz, zárhatsz eget, poklot is. Dicső tanítónk Szent Pál, adj intelmeket, hogy lelkünk bátran törjön ég felé veled. Míg az egésznek birtokába nem jutunk, levetve mindazt, amik rész szerint vagyunk. Így szólítottuk meg a mai napon ünnepelt Szent Péter Szent Pált, majd a Szent Háromság dicsőítésével fejeződik be a himnusz. Örök dicsőség, Szent Háromság, te neked, örömújongás, hatalom és tisztelet, te legfőbb egység, a te erőd végtelen, most és örökké te uralkodsz mindenen. Amen. Az antifóna szavai: Péter a főapostol, és Pál a népek tanító mestere, törvényedet hirdette nekünk, Urunk. És a mai nap szentmiséjének könyörgése: Urunk Istenünk, Szent Péter és Szent Pál apostol vezetésével védelmezd egyházadat, hogy azok pártfogásával növekedjék az idők végezetéig hitben és szeretetben, akik először hirdették neki evangéliumodat, Krisztus a mi Urunk által.
See you. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 10. részét Rátóti Zoltán olvassa fel.
Vörös Sándor. A teljesség felé. Tér és pont. Egyetlen pont sem fér el a térben. A tér csak az érzékek részére tűnik határtalannak. Tulajdonképpen szűkebb, mint a pont. Ami határtalan, kiterjedéstelen. Ami kiterjedéstelen, abban a végtelen nagyság és végtelen kicsinség ugyanaz. Isten nem csak végtelen nagy, de végtelen kicsiny is. Nincs az a parány, melyben teljes mi voltában benne ne rejlene. Isten és a mindenség egyetlen ponton belül van. Idő. Tapasztalod a napok és évszakok váltakozását. Ez a külső idő, melyet az óra egyenletes mozgásával mérhetsz. Tapasztalod személyed testtelen tartalmainak váltakozását. Ez a belső idő, melyhez mérőeszközöd nincsen. A külső időhöz képest hol gyorsan, hol lassan múlik. Belső idő játszódik le az állatban, növényben, ásványban is, ahogy változó jelenségeik a változatlan létezésre árnyékcsipkékként rávetődnek. Az élettelen erők működésének egymás utánja világfolyamat idő. Az emberiség egyetemes áramának hullámzása történelmi idő. Ezek mind jelenség idők, csak a változó és véges tünemények sorozatából alakulnak. Más természetű a teljes idő, mely a változatlan, végtelen isteni működést tartalmazza. A világteremtés, világfolyamat és világvég a teljes időben rejlik. A jelenség időben a vég nem fog elérkezni soha, ahogy a teremtés nem történt benne semmikor, és ahogy a létezés sem fér bele, csak annak számtalan keletkező pusztuló megnyilvánulása. A jelenségidő minden percében egyformán jelen van a keletkezés, folytatódás, pusztulás, mint a véges mása a végtelen teremtésnek, létezésnek, ítéletnek. De a teremtés, fönnmaradás, végítélet nincs meg benne. A jelenségidő nem végtelen. Még sincs kezdete és vége, akár a körnek. A teljes időben a teremtés a kezdet, a fönnmaradás a közép, és az ítélet a vég. És ezek benne épp úgy egybeesnek, ahogy a pontban egybeesik a plusz és mínusz végtelen, és a kettő közti végtelen távolság. A teljes idő, mint minden változatlan végtelen, pontszerű. És a számtalan fajta jelenségidő közelebbi vagy távolabbi körként övezi. Az eszme idő. A teljes idő mása a jelenség időben az eszme idő. Egy ember élete az eszme időben nem a születéssel kezdődik, és nem a halállal végződik. Homályos, felelőtlen perceid az eszme időben mindig ifjúkoriak. Érett, felelős perceid pedig öregkoriak. Függetlenül attól, hogy 20 vagy 70 éves korodra esnek-e. Az eszme időben az egy ember élete mindig a gyarlóbtól a különb felé halad. Az emberiség élete pedig a különbtől a gyarlóbb felé. Mert mindig csak az egy ember emelkedik az életbeli állapot fölé. Az emberiség egésze alaktalan tömeg, mely elsötétül. Az emberiség négy főkorszaka az eszme időben. Első az aranykor. Az emberekben a változatlan alaprétegük tiszta, világos, és a változó tényezők minden nehézség nélkül önkéntelenül köréje rendeződnek. Az ember élet csöndes, derűs, egyszerű, titok nélküli, teljes összhangban a testtelen erőkkel és a természettel. Második az ezüstkor. Az emberekben külön válik a változatlan alapréteg s a változó személyiség. Az örök lét háromféleképpen sugárzik át a mulandóba. Mint létezés, feltétlen érvény, igazság, mint az időbelit az időtlen felé vonó jóság, és mint az előbbi kettőnek formai tényezője, szépség. Az ember életet a képességek burjánzása jellemzi, a nagyobb nehézségek nélkül elérhető óriási eredmény. Az égi segítség megsokszorozza az emberi erőt, és az ember nem mindig annak szolgálatára fordítja erejét, akitől kapta. Ha az ezüstkor lázadó embere oly hatalmas, hogy a testtelen erők csak súlyos, váltakozó harcukban bírják legyőzni. Harmadik az érckor. Az emberekben a változatlan és változó közti kapcsolat meglazul. Folytonos erősítésre szorul. Az igazság, jóság, szépség már nem magától értetődő, hanem keresni kell. Az igazság keresése a tudomány, a jóságé a törvény, a szépségé a művészet. Az érckor embere szívós, szorgalmas, bátor, szenvedélyes, jussából nem engedő, bosszúálló. Makacs szorgalmával többnyire eléri az eredményt. Ha fellázad, ereje kevés ahhoz, hogy veszedelmessé válhasson, de oly szívós, hogy a testtelen erők csak tűz-víz áradattal bírják letiporni. Negyedik, a vaskor. Az emberekben nincs többé kapcsolat a változatlan és a változó között. Legfőjebb villanásképpen, álomszerűen. Csak a változót ismerik, és a változatlan iránti érzéket elveszítik. Teljesen a tér és idő bontott jelenség világában élnek, és azt, ami bontatlan, tér és idő fölötti, Istent, az örök létet, a testtelen erőket, mind a térben és időben képzelik el külön-külön, a mozgalmas jelenségek mintájára. Ezzel az emberi őstudás zűrzavaros mesévé válik. Némelyek látják ennek a mesének képtelenségét, ezért Istent és a lélek halhatatlanságát és a túlvilágot tagadják. Mások gyávaságból mindenáron hinni akarnak a lehetetlen mesében. A vaskor tragédiája, hogy a vaskori ember balga, hitetlen, és még balgább, ha hívő. Az igazság, jóság, szépség felé törekvő jó szándék többnyire megvan, de épp oly reménytelen, mint a szárnyaszegett madár repülése. Az igazságot felváltja százféle nézet, a tudományt az adatbogarászás és népszerűsítő tömegművelés. A jóságot felváltja az érzelgősség, mely még egyfelé könnyekig meghatódik és cukrot mézet osztogat, másfelé gyűlölködik és könyörtelenül vetköztet. A törvényt felváltja mindenféle rendelet, melyeknek az erkölcsös semmi közük, a vezetőség érdekéből fakadnak. Ha változik az uralkodó párt, akkor amiért egy nappal előbb börtönben ültél, most ugyanazért a húsos fazék mellé kerülsz, és amiért egy nappal előbb kitüntetést kaptál, most ugyanazért felakasztanak. A vaskorban csak őrök és rabok vannak, és minden rendszerváltozáskor e két kaszt megcserélődik. A szépséget felváltja a kívánatosság, a művészetet a szórakoztatás és lakásberendezési limlom. A vaskor embere amilyen erőszakos, ugyanolyan tehetetlen. Mindent szervez, rendez, irányít, de csak kuszaság lesz belőle. Minden, amiből építeni akar, kátyúból van. Sohasem fordul a felső hatalom ellen, hiszen nem is ismeri. Kipusztításához nem kell vízözön. Ha feléli lehetőségeit, tönkre megy. E négy korszak az eszme időben létezik, nem a történelmi időben. De a történelmi idő minden szakasza viseli a négy korszak valamelyikének bélyegét. Vizsgáld meg, hogy te magad az arany, ezüst, érc vagy vaskorszakba tartozol-e. Kérés. Add vissza mértékét az embernek. Vedd imádba.
Elhangzott Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 10. része, felolvasta Rátóti Zoltán színművész, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsora